A mai eszünkkel is szinte fölfoghatatlanul rövid idő Kelet-Európa meghódítására, hogy 36-ban még az Urálnál meg a Volgánál vannak, 41-ben meg átjönnek a Kárpátokon.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora, ma pedig mélyen a múltba fogunk utazni, ugyanis bő egy hónapja mutatták be a mozikban azt a tatárjárásról készült. Egyelőre maradjunk annyi majd propaganda filmet, amiről ma is részben beszélgetni fogunk, és hogy kinek a propagandája, azt is megbeszéljük. A téma azonban annál jóval alaposabb bemutatást igényel, mintsem, hogy kizárólag a filmről beszéljünk, úgyhogy üdvözlöm stúdiónkban B. Szabó János, történészt, a korszak egyik legfőbb kutatóját.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
Valamint Lenter Balázst, aki szintén történészként erősíti évek óta a HVG-t, és ő ezúttal a mikrofonnak a felémeső oldalán ül, ugyanis ő most segíteni fog nekem kérdésekkel.
Én is üdvözlök mindenkit.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, azonban mielőtt belevágnánk, szokás szerint arra kérnélek benneteket, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a munkánkat. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt a YouTube-on rányomtok a szuperköszire, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Köszönjük. Ezek mellett maradt még egy közérdekű közleményem, ugyanis az elmúlt hetekben elindítottuk a HVG podcastok csatornáját, oda kerül minden, ami nem közélettel foglalkozik, így oda kerül az életmód, oda kerül a technológia, a tudomány és minden más is, úgyhogy ha gondoljátok, akkor iratkozzatok fel oda is. És akkor most fordulhatunk a tatárjárásra, és 2025-ben két olyan nagy költségvetésű produkció is készült, ami ilyen-olyan szempontból kedves a kormánynak. Látom, hogy merezgeti a szemét, elnézést. Én most itt a Hunyadira gondolok, amit tavasszal Balázzsal már elég alaposan kiveséztünk. A második pedig ugye most összejött, ez az 1242 a Nyugat kapujában címet viseli, és ez jóval keményebb bírálatokat kapott mindenkitől, mint a Hunyadi. Ön, hogyha jól emlékszem, a Válaszonlájra írt róla egy hosszabb cikket, ezt linkelni fogjuk. Most így egy másfél hónap távlatából érdekelne. Mit gondol, mi a legnagyobb probléma azzal a filmmel? Azzal, hogy történelmietlen, vagy inkább az, hogy filmként gyenge?
Hát, hogy rossz film.
Ezt akkor kérem, fejtse ki egy kicsit.
Ha ez egy megközelítőleg jó film lenne, akkor akármit írt volna bármelyik lap, portál, az emberek elmentek volna és megnézték volna, de amennyire én tudom, és ugye közé teszik az adatokat nemzetközi oldalakon, hát ennek a nézettsége talán minden idők, tehát ebben a szériában, ami mostanában készült, mint történelmi film, bármilyen szempontból, tehát a legalacsonyabb nézettséget produkálta ez a film, mert hogy helyenként a nézhetetlenséghez közelít.
Ezt spoilerezzen kérem egy kicsit belőle.
Ugye itt elhangzott, hogy propagandafilm. Most az a helyzet, hogyha a Szovjetunióban 1920-as években Sergei Eisenstein rendez propagandafilmet a bolsevik rendszernek, akkor ő azzal a filmtörténelmet ír, és aztán voltak olyan kollégák, akik fölhívták a figyelmet, hogy a Casablanca is megrendelt, államilag megrendelt propagandafilm volt. Csak nagyszerű filmkészítők készítettek nagyszerű filmeket, tehát hogy azért az utókor ezt így meg szokta bocsátani a filmeseknek. Történészként nyilván az én hiányérzetem az, hogy ez egy egyszeri kutyavásár volt Budán, hogy erről a témáról ilyen költségvetés mellett csinálhatott bárki filmet Magyarországon, szerintem ilyen soha többé nem lesz.
Miért gondolja ezt? Mert hogy nem lenne rá szándék, nem lenne rá pénz később, vagy hogy?
Hát egyik sem. Ennyi pénzt ilyen jellegű filmekre nem szokás adni Magyarországon, tehát 60-as évek óta nem adtak, az pedig 60 évvel ezelőtt volt. Azért ez jelez valamit. Akkor készültek a jókai adaptációk, azok a Gárdonyi, az Egri csillagok. És hát nyilván a mögött is volt szándék, meg politika, meg sok minden más, amit az ember föl tud térképezni, de hogy ez egy egyszeri pénzeső volt. Hogy ez ilyen kevéssé hasznosuljon, az azért megdöbbentő. Megint csak visszatekintve, hogy mondjuk a Várkonyi filmeknek a renoméjához képest, vagy akár csak a korábbiakhoz, mert azért volt, aki megengedte magának azt, hogy még az 50-es években készült Rákóczi hadnagy, vagy a Föltámadott a tenger is nézhetőbb film lett, mint mondjuk ez az alkotás. Függetlenül a mondandójától, amivel nem feltétlenül kell azonosulni. Szóval, hogy ez egy hatalmas elpuskázott lehetőségnek tűnik. És pont azért, mert ezek óriási kockázatokat hordoznak, tehát magyar viszonylatban nagyon sokba kerülnek, nagyon nehéz jól megcsinálni őket, ezért a filmkészítést ellenőrző döntnökök óckodnak tőle, hogy hogy ebbe öljék a pénzt. Általában nem véletlen, hogy mondjuk Andy Vajna alatt nem készültek ilyen produkciók, mert tökéletesen tisztában volt vele, hogy ez mekkora problémát jelenthet, amikor el kell számolni azzal, hogy mi lett a végén.
Szó volt arról, hogy kinek a propagandája is ez a film. Ugye az nagyon érdekes tulajdonsága ennek a filmnek, hogy valójában a főhőse Batukán. És akkor ez így kinyit olyan értelmezési lehetőségeket, vagy ilyen disztópikus vonulatokat, hogy akkor a jövőben készülhet 48-as film Hajnaú főszereplésével például, vagy...
Én azért nem a propagandafilmségét, vagy ezt a vonalat vinném tovább, pont ezért. Mert ahogy a nagykönyvben meg van írva, ennek a filmnek nem ilyennek kellene lenni, és azt kell mondjam, hogy ha a nagykönyvben megírt elvárásoknak megfelelő film készült volna, akkor is jobban jártunk volna, mint így. Ez ugyanis olyan, mint egy mongol történelmi film. Tulajdonképpen magyar pénzen forgatott mongol történelmi filmet látunk, és ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. A visszajelzéseknek volt egy sajátos vonulata, ugyan különböző okoknál fogva, különböző emberekben különböző mértékű és módú fölháborodást keltett a film, de a legmókásabb az volt, hogy bejelentkezett néhány úriember Facebook komment formájában, hogy hát ugye nem szép dolog a történészektől, hogy nem akadályozták meg ezt a büntettet a nemzet ellen, amit itt
most... Meg tudja egy történész akadályozni.
Mert ugye nyilván meg tudja, hát mi más a történészek dolga, de ennél nagyobb bűne is van a történészeknek, mint az a film, hogy Szigetvár mellett a parkolóban a Szulejmán szobrot nem akadályozták meg, pedig az még ennél is nagyobb vétek volt a nemzet ellen, és egyébként bizonyos szempontból nem tudok nem egyetérteni a hozzászólóval.
Ezek szerint ő hibásnak érzi magát.
Nem, olyan szempontból értek vele egyet, hogy valóban nem kellett volna Szulejmának szobrot állítani Magyarországon.
Világos.
És hogy Batunak sem kellett volna filmes emlékművet készíteni, tehát hogy ha már ilyen kevés pénzünk van, akkor ezt inkább költsük Hunyadira meg a saját hőseinkre, most akármit is gondolunk ennek a dologról, mert hogy azt gondolom, hogy abból több haszon származik a nemzeti közösség számára. De hát ugye önünket nem kérdeznek meg. Szerintem ennél a filmnél sem kérdeztek meg. Konkrétan tudom, hogy más filmek, vannak olyan filmek, amiknek vannak nevesített szakértői, ugye nem nagyon lehet fölfedezni szakértőket a stáblistában, legalábbis nekem egy megnézésre nem sikerült, majd ha már valamelyik csatornán ezt folyamatosan lehet böngészni, akkor utána nézek. De azokra sem szoktak hallgatni. Ugye, tehát hogy ilyen szempontból a történészek szerepe a filmkészítésben ez az udvarias hallgatás szokott lenni, de hogy a szobrot hogy tudtuk volna megakadályozni testületileg, azt aztán végképp nem tudom elképzelni. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy egy történésznek a szerepköre sokkal korlátozottabb, mint amit a közvélekedés feltételez rólunk.
Kicsit félretéve a kommentelőket, kifejezetten érdekelne, hogy mi történész mit gondol arról, hogyan lehetett, kellett volna jó filmet csinálni a tárgyalásra. Mik azok a szempontok, amiket mindenképpen figyelembe kellett volna venni?
Azt gondolom, hogy az az ötlet, hogy legyen ennek a történetnek egy mongol olvasata, az nem volt egy rossz ötlet. Tehát, hogy az gazdagítja a dramaturgiai lehetőségeket, meg egyébként a történeti ismeretek átadásának a lehetőségeit is. Mert ha belelátunk a mongol haditanácsba, ha belelátunk a mongol hadvezéreknek a diskurzusába, ha meg tudjuk ilyen módon osztani a közönséggel azokat a valós történeti dilemmákat, amikről a kutatók tudnak, és ezt ilyen dramatizált, didaktikus formában elő lehet adni, akkor az már az én szempontomból egy nyereség. Csak hát ugye ennek a filmnek valójában nincs magyar oldala. Tehát nincs magyar szemszög valójában, nincsenek magyar dilemmák, nincsenek markáns magyar szereplők.
A negyedik Béla azért megjelenik. Úgy, ahogy, de benne van.
Hát merő véletlenségből tűnik föl, és hogyha nem lenne benne, akkor is sem hiányozna a történetből, mert...
Csak provokálom.
De ugye abban a bizonyos cikkben, amire utalt, én megpróbáltam utána eredni ennek a történetnek, hogy ez miért ilyen lett, és azt gondolom, hogy ugye sokak fejében úgy néz ki...
Bocsánat, először tisztázzuk, milyen lett? Tehát ha már itt negyedik Bélánál egy picit megállom.
Csonka. Tehát,
miért?
Mert negyedik Béla egy jelenet erejéig tűnik fel, tehát gyakorlatilag nincs érdemi szerepe a filmben, holott tudom, hogy ennél sokkal több mindent forgattak vele. Tehát, hogy a vágott állapotba bekerült rész az nem tükrözi azt az eredeti koncepciót, ami alapján ez a... Nem tükrözi kristálytisztán azt a koncepciót, ami alapján ő szerepet kapott.
Tehát nem csak Simon László hősi halálát vesztettük így el.
Nem, sok mindent elvesztettünk, és ugye rendkívül izgalmas kérdés, hogy miért. Ez meg a másik dolog, hogy érdekes módon a filmkészítőknek senki semmilyen kérdést nem tett föl. Pedig én nagyon kíváncsi lennék, hogy mit mond az első producer, a második producer, a harmadik producer, a rendező, hogy ez miért ilyen lett, mert ők tudhatnak róla a legtöbbet. És az, hogy kézen közön hozzám jutnak információk, az nem vethető ezzel össze. De a negyedik Béláról tudom, hogy ő neki fontosabb szerepe lett volna ennél, mint amit a filmben látunk. És hát akkor itt jön az a történet, hogy hát ami emögött van, sztori feltehetően, az ugye nem egy történeti sztori. Ilyen szempontból a film egy átverés. Már hogy történeti filmként apostrofálták, holott hát ez még jelenlegi formájában is a fantazi felé hajlik ezzel az ezoterikus szállal. Az eredeti elképzelés meg alig, hanem ennél sokkal fantáziadúsabb volt. Még az is lehet, hogy ötletesebb volt, és jobb csattanó meg csavar lett volna benne, ha bemerik vállalni. Az, hogy kisebb lett volna a felháborodás, azt nem tudom, de a sztori az biztosan épkézláb lehetett volna ennél, mert ez így nagyon csonkabonka. Azt gondolom, hogy itt sokaknak sok szempontja volt, hogy hogyan valósítsák meg önmagukat ebben a történetben, és hogy ez nem úgy működött feltétlenül, hogy emberek azt mondták, hogy akkor most csináljatok a mongol-magyar barátságról filmet, mert ez a megrendelés valahol odafönn, hanem hogy voltak emberek, akiknek voltak ötleteik arról, hogy lehetne mongol-magyar történetet filmre vinni, és valószínűleg be tudták ezt úgy csomagolni, hogy odafönt is rábólincsanak, hogy ez majd jó lesz. Tehát, hogy hókuszpók nem minden nap azért megy be a varázsló laboratóriumába, hogy kék törpéket egyen, hanem időnként valami más elképzelése is van. Csak hát ugye itt sokféle elképzelés volt, és ezeket nehéz volt összeházasítani. Tehát amikor az esernyő találkozik a műtőasztalon mindenféle más tárgyakkal, akkor a végén ez jön ki belőle.
És akkor most egy picit engedjük el a jelent, és jó pár évszázaddal vonuljunk vissza a múltba. A belső-ázsiai sztyeppevidéknek egy, ha nem is gyakori, de mondjuk azt, hogy rendszeres jelensége a korszakban, hogy kezdetben jelentéktelen lovasnomád törzs viszonylag gyorsan a környékbeli nagyobb hatalmakra is komoly fenyegetés jelentő erővé válik. Ne adj Isten, képes legyőzni is őket. Volt erre példa bőven a mongolok előtt is, meg a mongolok után is. Hogyan alakul ki egy ilyen birodalom?
Hát ez egy jó kérdés, mert a mongolok előttről valójában nagyon keveset tudunk. Ez látszik, hogy mindig van valami létező hatalmi központ, egy létező uralkodó család, létező legitimációval, és akkor e köré épül valami. Lehet, hogy ez egy lokális dolog, és aztán jó házassági politikával, jó szövetségi politikával ez meg tud erősödni. Ugye a Genghis Khan történetről van egy belső dinasztikus forrás, ami világosan elmondja, hogy hát ugyan neki minden joga megvolt ahhoz családi alapon, hogy ő egy fontos vezetője legyen annak a korabeli mongol világnak, de azért valójában ez külső segítők nélkül, szövetségesek nélkül nem valósulhatott volna meg, akiket aztán majd mind félreállít, meg legyőz. Tehát előbb-utóbb mindenkivel szembefordul, akivel hosszú pályafutása alatt fegyverbaráti viszonyt ápol, és a végén, mint egy hegylakó történetben ő marad egyedül a sztoriban. Pont itt látszik, hogy ezek nagyon bonyolult történetek, sokkal bonyolultabb történetek, mint ami a történelemkönyvek lapjaira kerülhet, és egy csomó olyan vonása van ezeknek a sztoriknak, hát amik inkább Machiavelli tollára kívánkoznának, és nem nagyon illenek bele a keletimádóknak romlatlan keleti ember egyenes gerinccel és a pusztai szélben vágtató lovon időnként nyilaz és győz képébe.
Mire gondol? Tehát hogy nézett ki az ő politikájuk, hogy nézett ki a birodalomnak ez a része, ami nincs rajta a történelemkönyvben?
Hát úgy, hogy összeállok bárkivel, aki hasznos nekem, és félreállítom bármikor, amikor haszontalanná válik, vagy éppen ellenségessé válik, és valamikor ezt mások teszik vele, csak ő kerekedik felül. Lehet azt mondani, és ez azért benne van a gondolkodásmódban, de nem csak keleten, hanem nyugaton is, hogy Ugye az égi mandátumot, az uralomra szóló égi mandátumot egy ilyen vezető azáltal nyeri el, hogy nyer. Tehát tautológia, de mégiscsak így van, hogy aki nyer, azt támogatja az ég. És utólag ugye tudjuk, hogy ki nyer, tehát övé az égi mandátum, és még a családja is örökli, és a leszármazottai is élnek belőle. Tehát hogy végül is ez egy jó befektetés, de ott közben, helyben ez egy teljesen kiszámíthatatlan és kaotikus történet a mongolok esetében is. Most volt szerencsém látni a következő nagy birodalom alapítójának életrajzát, amit egy kollega fordít Mandzsúból. Hát a Mandzsú birodalom legendás alapítója, Nurhacsi is sok mindent megtett, úgy tűnik, amit aztán később kiírtak a Mandzsú krónikákból. Tehát érdekes módon egy korai életrajzban még vannak mindenféle utalások, mindenféle más családokra és azokkal történt balesetekre.
Visszatérve a mongolokra, ők hogy emelkedtek ki a többi ilyen belső ázsiai népcsoport közül?
Hát amikor ez a történet zajlik, akkor valójában Kínától északra már mongol nyelvű népek élnek. Tehát hogy ez addigra ott ez egy letisztult helyzet lesz, ugye modern kifejezéssel élve etnikai értelemben. Tehát most úgy tűnik, hogy bár különböző kulturális háttérrel, de mongol nyelvű törzseknek a konglomerátuma lakik a nagyfaltól északra. És nem meresleg a nagyfaltól délre is egy velük rokon nyelvű nép uralkodik Észak-Kínában. Tehát hogy ez egy mongol történet, akkor már jó ideje.
Egy valami gyorsan tisztázzunk, ami egy ilyen nagyon érdekes ellentmondás, hogy itt mi Európában tatárjárásról beszélünk, tatároknak hívjuk a mongolokat, a mongolok pedig nem szeretik, ahogyha letatározzák őket. Ez honnan jön, ez az ellentmondás?
Hát mert eredetileg a tatárok, akik ugyan szintén egy mongol nyelvet beszélő népesség, meg azok a mongolok, akik Genghis Khan nemzetségéhez, törzséhez tartoztak, ők ellenségek voltak. Ugye a sztori szerint Genghis Khan apját is tatárok mérgezik meg egy baráti lakoma keretében. Ez is megint csak arra utal, hogy azért ez a nyílt, sisakos, egyenes gondolkodású steppei népesség azért ez csinált időnként, rafinált dolgokat egymással. És aztán ezeket a tatárokat, akik egyébként a korábbi évszázadokban politikailag dominánsak voltak a mongol világban, Genghis Khan legyőzi, és egy jelentős részüket szó szerint kiírtja a saját hagyományaik szerint.
Hány emberről van szó nagyjából?
Nem tudni, mert ugye ezt nem jegyezték föl. Azt jegyezték föl, hogy voltak ezek a szép nagykerekű kocsiaik, és akkor mindenkit a kocsikerék mellé állítottak, és aki magasabb volt a tengelyszögnél, annak meg kellett halnia.
Jézus Mariam.
Tehát megint csak egy kedves baráti gesztus a hasonló rokon nyelvű, rokon népekkel szemben, hogyha arról van szó. Most ezzel együtt ez nem jelenti a valóságban azt, tehát ugye ez megint csak a dinasztikus hagyomány ezt őrizte meg, de kiderült, a történészek kiderítették, hogy azért érdekes módon egy csomó tatár mégiscsak ott van Genghis Khan birodalmában, akár fontos pozícióban is, tehát hogy az valószínűleg egy olyan néprész volt a tatárságon belül is, aki mereven szembeszállt a nagykánnal, és mások, akik időben meghallották az új idők dalait, azok be tudtak tagozódni. De amit Balázs felvetett, az valószínűleg annak köszönhető, hogy a tatár az egyfajta etnikai megnevezésként szerepelt korábban. Tehát, hogy mongol nyelven beszélő embereket Európában tatárként ismertek. A magyar krónikás hagyományban is van egy olyan népesség, aki II. István alatt költözik be Magyarországra. Nehéz hova tenni, hogy ők pontosan kicsodák. A tudósok azok hol Besenyűnek azonosítják őket, hol másnak. Szerintem nem Besenyők voltak, de ez most mindegy is, mert a vezérüket tatárnak hívják. Tehát, hogy ez személynévként szerepel a mi krónikáinkban a 12. században. És hát nagyon úgy tűnik, hogy amikor a 13. század elején föltűnik egy mongol nyelven kommunikáló hadsereg Kelet-Európában, akkor ezeket itt mindenki elkezdi tatárnak hívni.
Beszéltünk ugye a tengelyszögről. Nyilván a mongoloknak a leglátványosabb és egyben legrémisztőbb tulajdonsága ez az elképesztő módszeres kegyetlenség volt, amivel az ellenségeiket elpusztították. Mi volt az oka annak, hogy ők így számoltak le az ellenségeikkel, illetve még az is lényeges kérdés, hogy hogy csak ők gondolkodtak így, vagy ez egy ilyen általános ázsiai mindset volt, ami megdöbbentette az európaiakat. Most itt arra is gondolok, hogy ugye néhány évszázaddal később az Oszmán Birodalom is hasonlóképpen, ha nem is ekkora brutalitással, de hasonló eszközökkel bánik az ellenséggel.
Hát azért nagyon úgy tűnik, hogy ez egy kulturális hagyomány abban a világban, és hogy ez nem csak a steppére vonatkozik, ez nem csak a belső ázsiai nomád népeknél van így, ebbe beletartozik Kína is. Az ő hagyományaikban is elképesztő dolgok vannak, tehát mondjuk ahogy az első kínai császár egyesíti a különböző kínai államokat jóval korábban, és aztán a följegyzésekből kiderül, hogy mi történik azoknak az államoknak a polgáraival, a vezetőivel, a kultúrájával, akkor azért az mindentől nagyon messze van, amit mi elképzelhetőnek tartunk. És hát a mongol népek ebbe a világban nőnek bele, tehát hogy velük ugyanilyenek az ellenségeik, Genghis Khan, és a kegyetlenség az nem korlátozódik, azt kell mondjam, hogy nem korlátozódik az ellenségre, vagy a más népekre, hát saját családon belül is ilyenek. Tehát a Genghis Khannak és a családjának az anyjával és a testvéreivel együtt el kellett volna pusztulni, mert a saját családja ott hagyja a pusztában, minden nélkül őket. Szép napon a társaság fölkerekedik, összerakja a jurtákat, és ők ott maradnak egyedül. Még nyiluk meg lovuk is alig.
Miért?
Hát ilyen módon szabadulnak meg az előző vezetőnek a potenciális trónörököseitől tulajdonképpen, és így természetesen a hatalom a nemzetségen belül egy másik ágra száll. Tehát, hogy ez egy hatalmi harc, de azért megint csak azt kell mondjam, hogy ezek azért nem barátságos gesztusok, és nagyon messze vannak attól a fajta elképzeléstől, hogy itt összhang, harmónia és békesség uralkodott volna egymás között. Egymással is nagyon kegyetlenek tudnak lenni, és aki meg a körön kívül van, és nem vonatkoznak rá a saját közösségének a kulturális normái, hát azokkal meg aztán ugye végképp. Most nagyon messzire, idefelé jövet gondolkodtam ezen, hogy nagyon messzire kalandozok, de talán érdemes behozni, ugye, hogy amikor a 60-as évek végén, a 70-es évek végén az Egyesült Államokban világossá vált, hogy mi történik Vietnámban, és hogy a fiúk ott miket csinálnak. Ugye a mi fiaink, akiket tudjuk, hogy derék legények, és mi nem olyanok vagyunk, és ez nem fér bele az inkébe, akkor azért ott elindult egy szociálpszichológiai, pszichológiai vizsgálódás, hogy ez hogy fordulhat elő. Tehát emberekkel ez hogy történik meg. És akkor ők azért eljutottak oda, hogy hát van egy határvonal az ember és a nem ember között minden kultúrában, és vannak olyan kultúrák, ahol ez a határvonal úgy közelebb húzódik, vagy kisebb területet foglal magába.
Távol-kelet hatás.
Tehát, hogy ami azon túl van, és hogy mi van azon túl, ugye lehet más színe, más nyelve, más termete, más antropológiája, de azért azt gondolom, hogy ebben a korai időszakban ez úgy nézett ki, hogy nagyjából aki nem mi vagyunk, az mind ebbe a kategóriába esik, hogyha ellenséges helyzetbe kerülnek, és akkor azokkal szemben bármit meg lehet tenni, meg lehet engedni.
Na most ebből viszont hogyan jutunk el odáig, hogyan jutottak el odáig a mongolok, hogy megindultak a nyugat, illetve Európa felé? Mi volt a célja annak a hadjáratnak, és egyáltalán hogyan nézett ki ez, hogyan jutottak el idáig?
Ez szerintem mai észre is teljesen elképzelhetetlen. Tehát ők nem nyugatra indultak meg, ők mindenfelé indultak meg egyszerre.
Észak, dél, kelet,
igen,
minden.
Igen, éjszakra ugye nem nagyon volt hova menni, meg már az nagyjából az övéké volt, de amikor elindultak Európába, akkor mentek Koreába, mentek Kínába, és mentek Közép-Ázsiába is. Tehát, hogy az nagyjából 4 párhuzamos hadjárat volt.
Mekkora seregekkel?
Hát ez egy jó kérdés. Összességében vannak ugyan elképzeléseink arról, hogy a mongol birodalom mekkora hadsereggel rendelkezett, mert feljegyeztek dolgokat, de ezek sokszor nehezen értelmezhetőek. Ugye amikor ez megtörtént, tehát 1235-ben döntés született az európai hadjáratról, akkor a mongol birodalom már az Uráltól a Csendes óceánig ért, magába foglalta Észak-Kínát és Közép-Ázsiát, tehát az isztánokat. És ugye mire befejezték ezt a történetet 1260 tájékán, illetve Kína meghódítását a 80-as években, addigra meg ők lettek a világ legnagyobb szárazföldi birodalma. És akkor hát ehhez azért egy nagyon tetemes katonai potenciál társult, hiszen mindent besorozták a meghódítottaknak a hadseregét a saját hadseregükbe. Úgyhogy a század közepi becslések azok azt mondják, hogy hát akkor a birodalomnak olyan 600 ezeres fős hadserege lehetett.
Az még ma is egy hatalmas szám.
Az ma is egy hatalmas szám, akkor meg sokkal kevesebben éltek a világon. És akkor ebből néhány tízezer ember ment Koreába, néhány tízezer ember ment Közép-Ázsiába, tehát elküldtek 100 000 embert ide-oda, és hát még legalább 100 000 ember meg elindult nyugatra. Uh-huh. Mert hogy az volt a legnagyobb özbirodalmi haderő, ami hadba szállt ekkor.
Mi volt a cél? Tehát birodalomépítésről beszélünk, vagy szimplán csak portyázás?
Nem véletlenül mondtam ezt az égi mandátumot. Uh-huh. A mongolok ezt talán ők vették a legkomolyabban a történelemben, legalábbis amiről tudunk, lehet, hogy mások is, csak régebben volt és nem maradt ennyi nyoma. Tehát a cél a világuralom volt. Dzsingisz Kán, a birodalom alapítója, átélte, megélte, úgy gondolta és politikai örökségül hagyta az utódaira, hogy a világ azért van, hogy ezt a mongolok uralják, konkrétan az ő családja. Úgyhogy tessék meghódítani. És ugye az a helyzet, hogy az 1260-as évek előtt nem nagyon volt olyan hely a világban, ami sikeresen ellenállt volna bármilyen mongol hódító szándéknak. Tehát, hogy ez számukra egy teljesen komolyan vehető program volt. Uh-huh. Azért mondom, hogy ma már ezt nem lehetne elképzelni, mert még a leghagymázasabb 19.-20. századi hódító hatalmak esetében sem merült fel a komplett teljes világuralom gondolata. Tehát valamiféle felosztást akkor is elképzeltek. És itt jön a következő dolog, hogy a mongolok viszont nem képzeltek el, tehát hogy nincs viszony, partneri viszony a mongol birodalommal.
Mindenki alárendelt.
Mindenki alárendelt. Uh-huh. Tehát vagy ellenség, vagy alárendelt, ez a két kategória van.
Mi volt az oka annak, hogy az egész mongol birodalom nagy nyugati kiterjesztéseként értelmezett európai hadjárat keretében a Dzsocsik lán birtokait tervezte a nagykán megnövelni, holott ugye ezt még kivételesen a tatárjárás filmben is joggal boncolgatják, hogy ott azért volt valami összeférhetetlenség a Dzsocsinak a származása, és a többiek pedig réje között.
De Dzsingisz Kán, aki ugye mindennek az alapja volt ebben a birodalomban, nem ismerte el ezt az összeférhetetlenséget, tehát mindenki pletykálhatott, pusmoghatott, de hivatalosan ez nem létezett.
Csak gyorsan kifejtem, mielőtt még így a hallgatók úgy gondolják, hogy itt ilyen nagyon-nagyon rejtélyes belső dolgokról beszélgetünk. Tehát Dzsocsi Dzsingisz Kánnak volt a fia, aki olyan körülmények között született, hogy jó okkal lehetett feltételezni, hogy mégsem Dzsingisz Kán fia. És az ő fia lesz majd a hadjáratot vezető Batukán.
Így van. És hogyha valaki egy nézhető filmet szeretne nézni a mongol történelemről, akkor a Dzsingisz című filmet nézze meg, mert abban ez gyönyörűen el van beszélve, meg van mutatva, és talán még izgalmas is a nézők számára, ha nem ismerik a történetet. Tehát, hogy ez hivatalosan nincs olyan különbség. Ha nem lenne a mongolok titkos története, amiben ez így beszűrődött, akkor nem tudnánk róla, mert hivatalosan ezt nem lehetett kimondani, meg leírni. Egyrészt, másrészt meg ugye hát ők kapták az akkor teljesen távoli és nem túlságosan értékes nyugati területeket. Tehát ennek a Dzsocsida kormányzás alatt lévő területnek a keleti határa az Araltó környéke és Várez volt. És akkor hát ami azon túl van, meg attól északra van, ott az Urál környéke, Nyugat-Szibéria, meg a Kaspi steppe, hát az szóval, hogy a mongol birodalmi mércével ez nagyjából a futottak még kategória.
Európa is?
Hát de akkor még Európa nem volt, tehát a hadjárat megindulása előtt még csak ezek a területek vannak, és Európa sose lesz annyira fontos, mint a keleti területek, a Kaukázus vidéke, Azerbajdzsán, ezek a keleti területek. Tehát ez az egyik fele, hogy a Dzsocsida birodalom legértékesebb területei azok akkor még ezek. Aztán majd megépítik a városokat a Volga mentén, és akkor az lesz az igazi ütőér és a keleti kereskedelemnek az útvonala és a vámokból meggazdagszanak. De valószínűleg ehhez képest azért Európa egy izgalmasabb helynek tűnt, mint Nyugat-Szibéria a korabeli viszonyok között. Nem volt ez mindig így, de akkor éppen így nézett ki. Tehát ez az egyik fele a dolognak. A másik meg, hogy ott azért egy sajátos felosztási rendszer működött. Tehát mindig minden családi ág részesedett minden területnek a jövedelméből. Függetlenül attól, hogy az illető város az kinek a közvetlen fennhatósága alá volt besorolva. Tehát az adóbevételeket megosztották, és meg volt mondva, hogy X város adóbevételének hány százaléka megy ehhez a familiához, hány százaléka megy ahhoz a familiához. bölcs előrelátást, tehát hogy mindenkit érdekelté tegyenek abban, hogy ez a rendszer működjön. Ugye, amíg hajlandóak voltak ezeket átutalni, ezeket az összegeket a megfelelő helyekre.
Ezt meddig tartott ez az átutalási időszak? Meg gondolom, utána az konfliktusok követték.
Hát a konfliktusok azok már a század közepén megindultak, amikor már nem csak a négy család, az eredeti négy hercegi dinasztia játszott, hanem ott egyes családok elkezdték a saját terénumukat növelni a többiek rovására, és ugye amikor Kínában Kublai lett a nagy kán, és az ő rokonát Hülegüt küldte Perzsiába, és ott gyakorlatilag egy saját önálló kánságot, ilyen beosztott területet hozott létre neki, akkor ezzel ő fölborította az addigi egyensúlyi állapotot, és ezzel szembefordultak vele és a unokatestvérével talán, tehát hogy valami közeli rokona volt Hülegü Kublainak. És ez a birodalom végét jelentette, mert ez volt az a pont, ahol a dzsocsidák a nyugati területeken fölmondták a alávetettséget, vagy a formális főségét a nagykánnak, aki keleten székelt.
Na jussunk el Magyarországra, mert azért az, felteszem, a mongolok nem egyik pillanatra a másikra teleportáltak. De hogyan jutottak el Európáig, kiket igáztak le közben, hogyan bántak velük, mi történt egyáltalán, amíg eljutottak a Kárpát-medencéig?
Hát az még mai viszonyok között is rettentően gyorsan megtörtént.
Mégis, tehát, mekkora időn belül?
1235-ben születik a döntés a nyugati hadjáratról, 36-ban a hadsereg megjelenik az Urál vidékén, átkelnek a Volgán, elsöprik a volgai bolgárokat, 37-ben megjelennek a kijevi Ruszban, és elkezdik elsöpreni a kijevi Rusznak a nagyvárosait és fejedelemségeit, 3 év alatt felszámolják a teljes Ruszt. Tehát 37-38-39, bocsánat, akkor tulajdonképpen 4 év, mert 40-ben van Kijev, tehát hogy nagy szünetek vannak. Közben legyőzik a déli területeken, a mai Ukrajna területén élő kunokat, meg alánokat a Kaukázusban, a Kaukázus előterében. Tehát hogy Kelet-Európát meghódítják 4 év alatt.
Volt bárhol, ahol komolyabb ellenállásba ütköztek?
Mindenütt komoly ellenállásba ütköztek, tehát mindenki harcolt az utolsó csepp véréig. Csak ugye, hát ez egy ilyen szempontból gondosan előkészített volt, tehát tudták, hogy hova jönnek. Ez egy nagyon hatalmilag nagyon fragmentált terület. Nem volt olyan erő koncentráció, a Magyar Királyság kivételével egyébként tegyük hozzá, ami Kelet-Európában vagy Közép-Európában hatékony ellenállást tudott volna kifejteni. De azért akkor is, tehát a városról városra oda kellett menni, azt meg kellett ostromolni, azt el kellett foglalni, tehát hogy azért ez egy munkás dolog volt, meg kellett dolgozni érte, hogy elérjék a céljaikat.
És hát gondolom elég súlyos veszteségeket is szenvedtek közben. Ezeket pótolták menet közben, vagy hogyan?
Igen, helyben pótolták a veszteségeket, és ettől arra törekedtek, hogy a mongol csapatok minél kisebb veszteségeket szenvedjenek, ezért mindig a frissen besorozottakat küldték előre, adott esetben akár fegyvertelenül.
Konkrétan Magyarországra térve. Mennyire igaz az, amit akár a film és a címében állít, hogy Magyarország akkor a nyugat kapujaként funkcionált? Mennyire igaz az, hogy ha Magyarországon túljutnak, akkor onnantól kezdve Európában szabad az út?
Az a része igaz, hogy Magyarország volt az egyetlen jelentősebb központosított hatalom a térségben, aminek az erőforrásai, a katonai ereje az mondjuk úgy, hogy egyáltalán lehetőséget teremtett arra, hogy egy sikeres ellenállást megvalósítsanak, még akkor is, hogyha ez végül is abban a formában nem valósult meg. Ugye Nyugat-Európa is nagyon fragmentált. Nyilván nehezebb lett volna a mongoloknak a dolga, ha tovább haladnak, mert sok a vár, sok a megerődített hely, viszont a legtöbb hatalom lokális hatalom, és nagyon nehezen szerveződtek meg. Tehát jól látszik, hogy a Német-Római Császárságban a mongol támadás hírére szerveződik egy keresztes hadjárat, hogy megvédjék a birodalmat a keletről betörő pogányokkal szemben, de abban a pillanatban, amikor a mongolok nem lépik át nagyon bölcsen a birodalom határát, akkor az is pont olyan jó az összegyűlt keresztes hadaknak, hogy egy jó kis trónviszályt megvívjanak azon melegében, ha már együtt van ennyi harcos. Tehát azt gondolom, hogy Nyilván nagy veszteségekkel járt volna, meg sok problémát jelentett volna, de benne volt a lehetőség is, hogy sikereket érjenek el.
Részben már válaszolt rá, mégis érdekelne, hogy akkor tulajdonképpen azért nem kaptunk nyugatról, vagy azért nem kapott az akkori magyar királyság nyugatról segítséget, mert hogy ők el voltak foglalva egy keresztes hadjárattal, ami aztán nem érkezett meg.
Erre érdemesebb egy kis időt rászállni. Ez egy fixáció a magyar öntudatban, meg a köztudatban, meg a történeti tudatban, hogy mennünket a nyugatnak, így nagybetűvel, meg kell segíteni. Nem szokott fölmerülni, hogy Magyarország maga is a nyugat része, és ezt a kérdést nem tesszük föl mondjuk IV. Béla esetében, hogy ő, mint a nyugat, miért nem segítette meg orosz rokonait Oroszföldön? Miért nem segítette meg Kijevet? Miért nem segítette meg a többi herceget, akik aztán mind hozzá menekültek?
Halicsot, hogyha már úgyis olyan sokat járunk oda.
Igen, vagy éppen a legközelebbi orosz fejedelemséget. Tehát egyrészt senki nem sodorja magát bajba, ha nem muszáj. Másrészt az ilyen önvédelmi reflexek, tehát, mert azért ugye a kérdés azért merülhet föl, mert hogy Európában van egy, a keresztény Európának van egy ilyen önvédelmi reflexe, hogy mi egy közös kultúrkörhöz tartozunk, és hogy a keresztény országok közössége az olyan szinten is egy közösség, hogy egyik keresztény országnak meg kell védeni a másik keresztény országot. Ugye, ha ez a gondolat nem lenne ott az emberek fejében valahol nagyon hátul, akkor nem merülne föl, hogy miért nem jöttek ide angolok, meg franciák, mongolokkal verekedni. De ez ugye azt jelenti, hogy ez azért merül föl, mert ez szokás volt. Tehát mondjuk egy tartós ellentét esetén mondjuk a muszlim világ és a keresztény Európa között azokat a keresztény államokat, konkrétan mondjuk a keresztes királyságokat a Szentföldön, aztán pedig azokat a keresztény államokat, akik a muszlimokkal határos területeken voltak kénytelenek élni, időről időre valamilyen formában megsegítették, és ennek a keresztes eszmének köszönhetően a pápa például rendszeresen foglalkozott keresztes hadjáratok szervezésével, László, Kapisztrán János, meg Hunyadi, meg Nándorfehérvár, meg pénzgyűjtéssel, meg sok minden mással. És valószínűleg a mongol invázió hatása is az lett volna, hogy a nyugat ilyen módon a keresztény világ elkezd szervezkedni, és pénzt juttat, és hogyha ez egy hosszú ideig fönt álló nyomás, akkor előbb-utóbb megjelennek itt keresztes lovagok és sok minden más is. Csak hogy egyrészt ez egy nagyon rapid történet volt, tehát amit mondtam, hogy a mai eszünkkel is szinte fölfoghatatlanul rövid idő Kelet-Európa meghódítására, hogy 36-ban még az Urálnál meg a Volgánál vannak, 41-ben meg átjönnek a Kárpátokon. Tehát ez nem így szokott történni általában. Másrészt meg éppen interregnum van Rómában. Meghal a pápa, akkor új pápát választanak, akkor az is meghal. Ez is belekerül a filmbe úgy röviden, hogy itt bajok vannak.
Tehát, nagyon szörmentén, de...
Nagyon szörmentén, de elhangzik ez az információ. Tehát, hogy a pápaság, hogy finoman fejezzük ki magunkat, nem a legütőképesebb állapotában van, és ráadásul éppen hadban áll a császárral, a német-római császárral, aki nem Németországban székel, hanem Dél-Itáliában és Itáliában vívja a maga háborúját a pápa szövetségeseivel tulajdonképpen, mert ez erről szól. Tehát a császár szövetségesei és a pápa szövetségesei Itáliában harcolnak egymással. A császárt baromira nem érdekli ez az egész mongol történet. Úgy van vele, hogyha a mongolok elmentek Szicíliáig, akkor majd lesz miről beszélni, addig meg tulajdonképpen minden zajlik a maga medrében, a németek majd megvédik magukat, meg is próbálják, ott ugye a helyi főpapok meghirdetik ezt a keresztes hadjáratot, ami aztán egy császár ellenes lázadásba torkollik, a távol lévő császár elleni lázadásban, tehát a fiát állítják trónkövetelőnek, aki viszont a német területeket kormányozza. Szóval, hogy nem ez a legütőképes állapot a Nyugat-Európának, hogy bármilyen segítséget is adjon a Magyar Királyságnak, mert nincs, aki ezt megtehetné, de ha lenne, akkor is az a helyzet, hogy a tapasztalat később is azt mutatja, hogy az a segítség egy-két év múlva tud ideérni. Tehát, hogy itt azért vannak nagyon komoly logisztikai problémák, tehát nem az van, hogy fölpattanunk a lovunk hátára, és akkor egy hónap múlva leszállunk Buda alatt, hanem azt meg kell szervezni, azt össze kell, adót kell kivetni, össze kell toborozni, el kell masírozni, meg kell etetni, stb. Tehát még a török korban is, amikor egy tartós, több száz éven keresztül fönnálló konfliktus van, akkor is egyik évről a másik évre tudnak segítséget nyújtani.
Mi a casus belli Magyarország ellen? Mert ugye a történelemkönyvekből számomra még gimnazistaként általános iskolában az derült ki, hogy az, hogy befogadtuk a kunokat. Ez mennyire el meg, vagy amúgy is jöttek volna a mongolok?
Hát erről nekem mindig szegény bolgárok jutnak eszembe a második világháborúban, akik nagyon ügyesen nem üzentek hadat a Szovjetuniónak, mert a megbonthatatlan örök orosz-bolgár barátság jegyében ők ebben nem voltak hajlandók belerántani. Aztán a Vörös Hadsereg 44-ben mégiscsak néhány hét alatt lerohanta az országot. Tehát, hogyha van rajta sapka, akkor úgy a jó, ha nincs rajta sapka, akkor meg úgy a jó. Magyarország nagyon útban volt, és még befogadta a kunokat is, igen. Tehát, hogy ez...
Tehát tök mindegy lett volna.
Hát valószínűleg igen. Tehát ugye a kunok befogadása az nyilván barátságtalan gesztus. Ugye ebben a stepei gondolkodásban nem a földet birtokolják, hanem a népet. És ha a nép megszökik, akkor az olyan, mintha elvinné a területet. Tehát másként gondolkodtak, mint a később az európaiak. De egyébként nagyon érdekes, hogy a rómaiak is így gondolkodtak, ők is népekben gondolkodtak, még nem a földben. Szóval, hogy a kunok befogadása az valóban casus belli, de hát az a helyzet, hogy Magyarország akkor is útba lett volna nyugat felé, meg akkor is mi lettünk volna, mi őseink lettek volna itt a legerősebb katonai potenciál a bíróhatalom. Tehát ezzel mindenképpen kellett volna valamit kezdeni a mongoloknak, ha éppen világhódítani akarnak.
Kezdjünk kicsit a másik oldalról.
És van egy másik, kázusbeli, és ez a követeknek a sorsa. Ugye ez a másik dolog, hogy mindenhova küldenek követeket a mongolok. Ugye többnyire azzal az egyszerű üzenettel, hogy hódolj be, vagy meghalsz. Most általában ezt a korabeli szuverén uralkodók rosszul szokták viselni, és a diplomáciai mentességet nem tartják érvényesnek. A követel, tehát aki ilyen üzenetet hoz, az általában rövid úton a Bakó keze által pusztul el, és van állítólag egy levél, hogy a mongolok 30-valahány követet küldtek Bélához, már hogy a levél fordítását ismerjük, de hogy nem kaptak választ. És akkor fölmerült ez a gondolat, hogy hát lehet, hogy a király rosszul viselte az üzenetet, de erről nem tudunk semmit, mert egyáltalán nem biztos, hogy ezek a követek eljutottak Magyarországra. Ugye ez a levél is, ami ezt írja, ez úgy kerül ide, hogy Julianus második útján a szuzdali fejedelem adja neki ezt át, miután elvette ezt a levelet a mongol követektől, akik meghaltak. Ugye? Tehát lehet, hogy már az előző követek is azért nem jutottak el Magyarországra, mert nem jutottak át a rusz fejedelemségeken, vagy valamelyik másik területen.
Hogy kell elképzelni a IV. Béla Magyarországet a tatárjárás előtt? Tehát, hogy milyen szintű védelem és felkészültség várta itt az érkező mongolokat?
Amióta ismerjük a mongol oldalnak bizonyos forrásait, krónikáit, azóta azt tudjuk, hogy a mongolok tudták, hogy ez a térség legerősebb állama, és IV. Béla a legerősebb hadsereggel rendelkező legerősebb uralkodó, aki ráadásul tudta, hogy meg fogják támadni, mert elég sok menekült jött hozzá folyamatosan, és valószínűleg már a kunokat is ezért fogadta be, tehát hogy az egy preventív dolog volt, csak nehéz jó kivitelezni, hogy az ős ellenségedet befogadod, mert majd jönnek a marslakók, tehát hogy majd együtt harcolunk.
De az Árpád-házi királyoknak nem volt egyébként egy ilyen gyakorlatuk, hogy időnként fogják magukat és befogadnak valamilyen sztyeppei lovasnomád társaságot, akiket tulajdonképpen a saját hatalmi érdekeiknek megfelelően tudnak felhasználni. Ahogyan beszéltünk ugye második Istvánról, aki szintén ugyanezt csinálja.
Igen, csak ez mindig azzal is együtt járt, hogy hogyha ezt olyan körülmények között tették, hogy nem volt külső fenyegetés, akkor csak a belső problémákkal kellett megküzdeni. Második Istvánt és a kunyait is nagyon utálták a korabeli magyarok. És IV. Béla sem járt másként a saját kunnyaival, tehát hogy itt ráadásul egy nagy tömegű, más életmódot folytató népességnek a betelepítése, letelepítése az országba, az azért tengernyi problémát szült. És ugyanerről csak így szörmentén vannak közlések, de azért az derül ki, hogy itt nagyon gyorsan elmérgesedett a helyzet.
Ez mit jelent?
Hát, hogy nem tudtak békésen egymás mellett élni a új magyarok és a régiek. Mert az életforma ezt nagyjából kizárta, meg a kulturális szokások, meg minden egyéb is. Tehát a migráció az nem a 21. században teremt együttélési problémákat, az a 13. században is együttélési problémákat teremtett. És akkor mindenféle kísérleteztek, hogy Széttelepítették őket az országba, hogy ne legyenek annyian egy helyen, hogy kisebb felületet foglaljanak le. De ugye a vége mégiscsak az lett, hogy amikor szükség lett volna a haderejükre, akkor az első áldozata a mongol inváziónak az Kötöny Kun király lett, akit pont a pesti polgárok vertek agyon, vagy gyilkoltak le a kíséretével együtt.
Hogyan kell egy ilyen társadalmi berendezkedés és ennyire súlyos konfliktusok mellett elképzelni azt a védelmet, amit IV. Béla a tatárokra készülve megszervezett? Ha megszervezett.
Hát megszervezett, mert azt is feljegyezték, hogy ő végigjárta a határokat, ellenőrizte a határvédelmet, és a középkori Magyarországnak volt egy határvédelmi szervezete, az úgynevezett gyepű rendszer, tehát a Kárpátok vonala az egy megerősített védelmi övezet volt ebben a korszakban, ahol eltorlaszolták az utakat, és nem lehetett akárhol átjönni, meg bejönni az országba. Ugye ennek volt egy praktikus oka, hogyha vámot akar szedni valaki, akkor ne csámborogjanak a kereskedők csempészáróval az erdőben, hanem csak a kapunál tudjanak átmenni. De háborús időben pedig ezzel korlátozták az ellenség bejutási lehetőségeit.
Sikertelenül, tehát azért bejutottak, és komoly pusztítás lett.
De ez nem volt sikertelen dolog, mert ezzel hónapokat nyert az ország. Tehát amíg tél volt, addig a Kárpátokon nem tudtak átjönni a mongolok, és ez azért érdekes, mert Oroszországban csak télen háborúztak. Ugye a korabeli viszonyok között nincsenek járható utak, és hogyha olvadás van, eső van, akkor merősár tenger minden. Ugye Oroszországban később sem lehet ősszel meg tavasszal hadjáratot vezetni. Meg
ezt akartam mondani, hogy ezt most is látjuk egyébként a 21. század háborújában.
Az időjárás nem változott meg a meteorológia. Az volt a döbbenet, és az oroszok számára is ez volt a döbbenet, hogy a mongolok úgy használták a befagyott folyókat, mint az autósztrádát. Tehát, hogy ők pont télen tudtak a leggyorsabban haladni és a legjobban működni, amikor mindenki más elpusztul Oroszországban, ugye, mert megfagy, meg éhen hal. Csak hát, ha valaki Mongóliában jön, ahol még zordabb az éghajlat, mint Oroszországban, akkor meg tudja oldani, hogy nyilván lefogynak a lovak, meg nyilván betegség is van, meg nyilván fáznak is az emberek, de át tudják vészelni, és hát az egy óriási előny minden máshoz képest. Na most Magyarországon ezt nem tudták megtenni, tehát hiába esett el Kijev 1240-ben, 41 tavaszáig, az olvadásig még rengeteg orosz veszéssel sem tudtak átjönni azokon az akadályokon, amit Béla kialakított, vagy megerősített.
Gondolat erejéig azért beszéljünk a Muhi csatáról, mert ez megint egy ilyen nagyon érdekes történet, hogy egyfelől a magyar közemlékezetben van egy olyan olvasata a Muhi csatának, hogy itt a nagyon rafinált tatársereg pillanatokon belül legyilkolta a magyarokat, és tulajdonképpen semmi értelme nem volt ennek a történetnek, egy rosszul vezetett csúnya vereség, amit méltán pakolhatunk be Mohács mellé. Emellett ugye a tatárjárás film sem vesztegett túl sok figyelmet az összecsapásra, tulajdonképpen egy kupac halottat böködő batukánt látunk belőle. Holott ugye a legújabb kutatások azért egészen más képet festenek a Muhi csatáról, és egyébként a Mohács csatáról is, de abban most nem menjünk bele.
Hát ebben az az érdekes, hogy ha csak a saját forrásainkat, történeti forrásainkat olvassuk, akkor valóban ez egy egyértelműen elhibázott, kudarcos történet volt. Nagyon érdekes, mert ez már a történetírás történetével foglalkozik, hogy miért nem fogott gyanút több száz éven keresztül a történészek közössége, és nézte meg, hogy aki ezt leírta a Muhi csatáról, az ki volt, az milyen viszonyt ápolt a királlyal, milyen egyéb szempontjai lehettek. Egyébként az a történetű mű, amiben ezt a leírás belefoglalta, az milyen szellemben íródott. Ezt végül is egy külföldi kutató tette meg, aki hát leírta, hogy ez egy olyan időpillanatban született, amikor annak a városnak a vezetősége, ahol ez a pap élt, aki ezt a krónikát írta, az éppen nagyon rosszba volt a királlyal. És hát nem akarták jó színben föltüntetni Bélát. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy minden iskolás könyvünkben benne volt Spalatói Tamásnak a szövege a Muhi csatáról, amiből egyébként kiderül, hogy mindenki, aki délről, Dalmáciából, Horvátországból jött, azok nagyszerű vitézek voltak. Hát a többiek meg ott voltak, de velük is csak többen voltunk, a király meg aztán teljesen agyalágyult és alkalmatlan mindenre, mert, és ez a legszebb az egészben, ugye a tatár vezérek fölmentek egy dombra, megszemlélték a magyar tábort, és elmondták, hogy hát el is vesztették a csatát ezzel a felállással. Senki nem kérdezte meg, hogy Palatói Tamás onnan a csodából tudja, hogy miről beszélgetnek a tatár vezérek a csata előtt.
Ott állt a tatárokkal.
Ugye? Szóval, hogy ez egy nagyon szép költői beszél volt, csak hát nincs információ tartalma, mert ez valójában egy középkori karaktergyilkosság ebben a formában. Ami aztán évszázadokon keresztül a tananyag része volt, és szerintem önök is ezt tanulták. Ezt tanulták az általános iskolában, meg a középiskolában, meg mindenütt. Ez messzire vezet, hogy vajon milyen beidegződéseink vannak, hogy mondjuk egy ennyire rosszul kinéző dolgot nem kezd el piszkálni a történészek közössége. De mondom, egyrészt egy angol tudós megtette, és akkor ő Spalatói Tamást így helyre tette ebben a történetben, hogy neki milyen motivációi vannak. Másrészt meg az orientalisztika alatt is előkerültek olyan források, ami mongol oldalról számolt be erről az eseményről. És ugye, hát azért egy tisztességes krónikás nem fogja azt mondani az ellenségről, hogy ő hülye volt, gyenge volt, és tulajdonképpen oda mentük és lenyomtuk, mint egy bélyeget. Tehát ez azért nem emeli a fényét a dolognak. Tehát, hogy eleve ennél árnyaltabban szoktak fogalmazni, de ebben az esetben konkrétan az van, hogy kimondták, hogy ez volt a mongolok egyik legkeményebb csatája, legnehezebben kivívott győzelme, egy nagyon erős elszánt ellenséggel szemben. És hát azért ez szerintem nem mindegy, mert hogy ugye van az a mintázat, amit Balázs említett, hogy minden ősünk hülye volt, és minden csatát elvesztettünk, ami fontos lett volna, és hogy ez ebbe illik bele, meg nem minden. Vagy azt mondjuk, hogy hát azért az ott akkor egy problémás helyzet volt, kétesélyes helyzet volt, és igaz, hogy így alakult, de ez nem egy magától értetődő természetességgel bekövetkező történet volt.
Itt jutunk el viszont nagyjából arra a pontra, ahol a film megpróbálja felvenni a fonalat a kivonulás körüli időszakhoz. És tudom, hogy ez az a kérdés, amit minden alkalommal meg szokott kapni mindenkit, a hadd tegyen fel én is. Kifulladt ez a hadjárat, vagy egyszerűen csak elmentek? Mi történt? Miért hagyták el Magyarországot?
Hát most a tudományos közösségünk ott tart, hogy érdemes több okot keresni, mint ahogy általában minden emberi döntés mögött több ok szokott lenni, csak valamiért szeretjük ezt leegyszerűsíteni, és ebben a mongolok a segítségünkre siettek, mert ők mondtak egy magyarázatot erre, már a 13. században, tehát amikor a pápa követei ott jártak Karakóriumban, akkor azoknak elmondták, hogy azért vonultak ki Európából, mert meghalt a nagykán, és ugye kezdődött az interregnum, és kánt kellett választani. Ugye mostanra hosszas méricskérés után kiderült, hogy a kán halálának híre nem érhetett ide a kivonulás eldöntésének időpontjában, csak később. És hát az a munkás, hogy Magyarország mongóliai nagykövete, Obrusenszki Borbála pedig megtalálta egy keleti krónikában, ami mongol forrásokra támaszkodik, hogy a döntés megszületett azelőtt, hogy a nagy kán halál híre eljutott volna a Batuékhoz. Tehát, hogy ezt most így le lehet szögezni, de azt viszont már évek óta tudták, hogy a nagykán súlyosan beteg. És a nagykán gyerekeit, akik szintén részt vettek a hadjáratban, már 1240-ben visszarendelték Karakórumba.
Magyarán bőven azelőtt, hogy egyáltalán bejöttek volna
Magyarországra. És akkor hát azt lehetett tudni, hogy ebből egy nagyon bonyolult belpolitikai helyzet fog születni, hogyha a nagykán meghal, ami nem kedvez Batunak és a dzsocsidáknak. Mert a hadjárat során annyira eldurult a viszonya a majdani trónörökössel, Gülyükkel, ami vért kívánt.
Hogyan durvult el ez a viszony? Tehát mi volt kettőjük között a konfliktus?
Ugye Gülyük szerepel ebben a filmben is. Hát részben az, hogy mi a származásbeli problematika, tehát hogy valaki vérszerinti herceg, és vagy ugye van ez a aprómakula családfán. De hát a hadjárat úgy indult, hogy Batu volt a főparancsnok. Tehát, hogy valóban őt rendelték a többi herceg fölé, és ezt nem mindenki viselte jól. Ugye ezek a torzsalkodások, villangások, ezek elő szoktak fordulni olyan esetekben, amikor kvázi hasonló rangú emberek kerülnek alárendelt helyzetbe.
Világos. A magyar szemmel megnézve, mi maradt az országból a tatárok kivonulása után? Mennyi igaz abból, amit szintén úgy mondom, nekünk gimnáziumban, általános iskolában tanítottak, hogy ez az ország ez gyakorlatilag egy második honalapításra szorult?
Hát ezt nyugodtan lehet így mondani, mert hogyha megszűnik a közigazgatás, az ország középső területén kiirtják a lakosságot, illetve elhurcolják.
És ez történt.
És ez történt, akkor utána ott bőven van mit újjáépíteni, meg újjászervezni, és valójában az Alföldön soha többé nem sikerül visszaállítani a korábbi állapotokat. Tehát az, hogy a magyar Alföldnek milyen a település szerkezete, milyenek ott a viszonyok, ez ilyen szempontból a tatárjárás egy erős cezúrát jelent a térség történetében. Ugye vannak nagyszerű feltárások, ásatások, Buhac környéke, Monostor, egyebek, ugye ilyesmi soha többé nem létesül ebben a térségben. Ez egy nagy üres pusztaság marad, aztán majd persze lesznek rajta a nagy mezővárosok idővel, de hogy az a fajta az Árpád-korban megszokott kisfalvas település szerkezet, ami addig egyébként itt is viszonylag domináns volt, az eltűnik. Ahogy eltűntek komplett kisebbségek a korabeli Magyarországról, tehát a 13. század előtt egy jelentős muszlim kisebbség élt a Magyar Királyság területén, nem hallunk többet muszlimokról nagyon sokáig. Tehát majd török emigráció lesz az 1400-as években, de jóval kisebb. Tehát az, hogy lennének komplett települések, ahol muszlimok laknak, ilyen többé nincsen. Tatárjárás előtt volt, aztán pedig nincsen. Eltűnik az ortodox egyház szervezet. Az ortodox monostorokat átveszi a katolikus egyház. Tehát, hogy ami azért azelőtt nagyon jelentős pozíciókkal rendelkezett a Kárpát-medencében. Eltűnnek az olaszok. A nagy kedvenceim. Szerémségben van egy olaszi nevezetű település, akikről nagy meglepetésre megtudtam, hogy ezek Milánó menekült polgárai voltak. A 12. században a német-római császár leromboltatta Milánó városát, és kipaterolta onnan a lakókat, és akkor a lakók egy része Magyarországra jött, és itt települt le a Szerémségben. És ez egy jelentős, fontos gazdag közösség volt a kereskedelmi utaknak köszönhetően. Ezek az olasz közösségek is eltűnnek az országból. Tehát, hogy IV. Béla úgy építi újra az országot, hogy nem muszlimok lesznek a pénzügyi igazgatásban, hanem zsidók, nem olaszok lesznek a nyugatiak, hanem szászok, tehát hogy egy teljes, nem lehet ráismerni a két országra ilyen formában.
Egy gondolat erejéig foglalkoznék a tatárok kivonulásával. Itt azért, ami számomra egy eléggé érdekes pont, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nem a hadjárat befejezése volt sürgető a számukra, hanem Magyarország elhagyása. Mert ahogy én látom, a tatársereg kivonulása az ugye úgy néz ki, hogy utána ők még a Balkánon tesznek ezt, azt bedöntik Bulgáriát, stb. És csak utána vonulnak vissza keletre. Tehát nem az történik, hogy Magyarországon eldobnak csapott papot, és akkor elindulnak keletre vissza.
Ugye az a probléma, hogy nem tudjuk, nem ismerjük a mongol haditervet. Az is elképzelhető, mert megvoltak hozzá az erőforrások, hogy valójában mondjuk az egyik cél az Konstantinápoly volt, és valóban elindult egy mongol hadsereg tehát Örményország felől, csak annak a hadvezére az gutaütést kapott, és ennek köszönhetően az a vállalkozás lebénult. És csak későn ért oda az utód. Tehát, hogy parancsnokváltás történt, de már csak azután, hogy itt az európai hadjárat megvéget ért. És valóban Magyarországról a Balkán felé kanyarodik el a Batu a hadseregével, és ott tesz neki kedvező rendet. Tehát onnantól kezdve Bulgária a mongolok vazallus állama hosszú időn keresztül, az 1300-as évekig. És hát azt is hozzá kell tenni, mert erről nem esett szó, hogy hát azért ez az óriási terület, ez nem egy pacifikált terület, nem egy konszolidált terület. Csomó helyen ellenállás van, lázadások vannak, visszajönnek az előzött orosz hercegek, elkezdenek szervezkedni. Tehát, hogy ahhoz, hogy itt egy biztos hatalmi bázisa legyen Batunak és a családjának, ahhoz ezt rendbe kell tenni. És tekintettel arra, hogy a nagykán tényleg meghal, és várható, hogy a Batu ellenlábasát választják majd kánná. Nagyon is sürgős a rendbetétel, mert hogy várható, hogy ebből fegyveres konfliktus lesz az új nagykán és Batu között, és akkor nem mindegy, hogy milyen hátország, kinek milyen hátországa van, és mivel rendelkezik.
És akkor inkább megszületett az a döntés, hogy akkor feladjuk, nem foglalkozunk a hátország ezen részének, vagy esetleges hátország ezen részének rendberakásával, és elmegyünk?
Hát ugye a Volgáig mentek vissza, és akkor ami maradt, az is egy több ezer kilométer átmérőjű országrész volt, mert a Volga nagyjából a közepe a területnek, a Kárpát-medence meg a perifériája, teljesen a perifériája ennek óriási térségnek. Az tehát ha belegondolunk abba, hogy az Aral-tó az egyik vége, a Kárpátok keleti kanyarulata a másik vége, akkor azért látszik, hogy jut is, marad is. Tehát, hogy nem, persze, nem biztos, nem... hogy a magyar Alföld a legfontosabb pont ebben a történetben a mongolok számára.
Az a helyzet, hogy perceken belül lejár az időnk, de még egy utolsó kérdésre szeretném, hogyha válaszolna, ugyanis nem csak első, hanem volt egy második tatárjárás is. Hogyan kell elképzelni a negyedik Béla, miután megvolt ez a második honalapítás, hogyan kezdte el felkészíteni arra az országot? Mennyire volt meg egyáltalán fejben az, hogy ez a fenyegetés, ez nem múlt el teljesen?
Teljesen megvolt. Várták vissza évről évre a mongolokat, akik készültek. Tehát 1246-ban Gülyük Nagyken elindítja a második nyugati hadjáratot. És hogyha valószínűleg heveny alkoholmérgezésben nem pusztul el még útközben, akkor a mongol hadsereg az 40-es évek második felében ismét megjelenik Kelet-Európában, ha más nem azért, hogy Batut kipöccintse a saját birtokaiból. De hát azért abból jutott volna nekünk is, tehát nem, a mongolok szerettek visszamenni a ott hagyott helyekre, megpróbálták Japánt is többször, Kínába többször visszamentek, és addig mentek vissza Kínába, amíg egyszer csak Kína elfogyott, és minden mongol lett. Tehát, hogy ez egy abszolút akut és várható fenyegetés volt, és a király politikáját még jó 10 éven keresztül az mozgatta az 50-es évekig, hogy valahogy megerősíteni az országot. Idegen fegyvereseket hívni, lovagrendeket, várakat építeni, birtokokat adományozott, hogy az alattvalói várakat tudjanak építeni. Maga is óriási várépítkezésekbe fogott. Ez teljesen átformálta a királyságnak a képét azzal, hogy nagy megerődített városok és sok kis vár jött létre a korábbi centralizált hatalmi szerkezethez képest. És működött is, tehát megmutatta bizonyos határok között, mert ez a bizonyos második tatárjárás, ami nem egy birodalmi invázió volt, hanem sokkal inkább valóban egy portyázó hadjárat, de azért ez egy nagy sereg volt. Batu államának a főhadvezére és az akkori kán látogatott el ismét ide hozzánk, és dúlta végig az országot a Kárpátoktól a Dunáig, tehát és okozott szinte jelentős károkat, de nem álltak vele szembe, nem volt egy nagy magyar hadsereg, aki megütközött volna velük, mindenki visszavonult a várakba, és lokális védelem volt, és a lokális védelemben a magyarok sikeresek voltak annyira, hogy vissza kellett a mongoloknak fordulni.
Beszabó János, nagyon köszönöm, hogy itt volt. Szerintem egy jóval alaposabb tudást tudtunk így szerezni, mint a filmnek a megnézése, úgyhogy ezért tényleg hálás vagyok.
Köszönöm szépen a felkérést.
Lenter Balázsnak szintúgy köszönöm a segítséget. És a végére is maradt még néhány szolgálati közleményünk. A következő hetekben ugyanis két olyan rendezvényünk is lesz, ahova nagy szeretettel várunk titeket. November 20-án rendezzük meg a Bálnában az AI Talks-ot, szóval, hogyha érdekel titeket a mesterséges intelligencia, és nem csupán elméleti tudást szeretnétek halmozni, hanem bevethető, azonnal működő megoldásokat, akkor ott a helyetek. Egy nappal később pedig november 21-én szintén a Bálnában lesz egy rendezvényünk, ez a Biomeet egészségügyi konferencia, olyan előadókkal, mint például Váberer György vagy Zaher Gábor, linkek szokás szerint a leírásban. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra!